ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígét, hogy hozzánk szól Máté evangéliumának 6. részében. A 6. résznek a 10. versétől olvasom az ígét. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy egy folyamatos munkálkodásodnak úgy állítasz be a belső történéseibe, hogy mindig elimádkoztatod velünk azt, amit te csinálsz. Jön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. És köszönjük, hogy ehhez akarathoz formálod a mi szívünket, a lelkünket, a gondolatainkat, a te királyságodnak uralmába készíted meg a tieidnek az életét. Kérünk is téged, hogy szólj és adj hozzá értő, nem csak halló füleket. Adj hozzá nem csak befogadni kész, hanem annak engedelmes szívet, lelket és életvitelt. Kérjük Jézus Krisztusért, könyörülj rajtunk. Amen. Máté evangéliuma 6. részének a 13. verséből olvasom az ígét. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Minden ember életének van egy sarkalatos kérdése, az pedig az, hogy az Isten mit döntött a sorsa felől. Ha csak keresztelőre nézünk és látjuk, hogy egy gyermeknek az életéről Istennek van kijelentése, van akarata és kész döntése, hogy hova helyezi, mit szán élete végének, akkor minden ember nyugodt lehet afelől, hogy az ő sorsa is az Isten kezében egy megkészített, az Istennél célba juttatott véget érő élet. A kérdések az, hogy hova juttatja célba. Az egyiket az örök üdvösségre, a másikat az örök kárhozatra. az örök üdvösséggel juttatottaknak az életébe megtetszik az Isten hatalmának egy különös jele, ez pedig az, hogy ők nem csak hitre hívattak el, Jézus Krisztusban való hitre hívattak el, hanem Jézus Krisztusnak való engedelmességre is elkötelezte őket az Isten kegyelme. A hívő népet lehetne így is nevezni, hogy Istennek engedelmeskedők. Ez lenne a legtisztább megnevezés. Mert nagyon gyorsan kiderülne és elválna egymástól két típusú út, az egyik az Istennek engedelmeskedő életútja, a másik pedig az Istennek nem engedelmeskedő életútja. És így nem lenne ilyen típusú kérdésünk, hogy hisz vagy nem hisz, hogy hisz, kibe hisz, milyen fajta hitet él, engedelmeskedik vagy nem engedelmeskedik egy élet az Isten akaratának. Az Isten hatalma tökéletessége a neki való engedelmességben nyeri el a láthatóvá és érzékelhetővé válást. Például, Isten szólt, és az univerzum előállt. Minden enged az Isten akaratának, írja a hatalom ereje. Láthatóvá tette a hatalmát azzal, hogy láthatóvá tette az akaratát a teremtésben. Isten szól, és megszületik az angyalvilág. Isten szól, teremtsünk embert, és megszületik Ádám. Láthatóvá vált Isten akarata, Isten terve, benne pedig Isten hatalma lett láthatóvá, hiszen tovább mondja az embernek az ő akaratát, azt mondja, hajtsd uralmad alá az eget és a földet. Ebben a pillanatban nem csak az isteni hatalomról szól a teremtettség, hanem egy úgynevezett kihelyezett hatalomról, hogy a hatalmat átadja az embernek, és ezzel a hatalommal élni, jól élnie kell. Hogyan? Az Isten rendje szerint. Amikor beszél Ádámmal, elmondja neki, hogy mindent aszerint cselekedj, ahogy én parancsolom neked. Ezért az engedelmességnek lesz egy örök próbája. Azt mondja, mindent szabad, kivéve. A kivéve azért áll ott, hogy nyilvánvaló legyen, hogy engedelmeskedni kész és képes, és engedetlenné válni nem akar. Engedetlenné válni nem akar. Mindazonáltal Isten a szabadságot annyira szereti, hogy a teremtett lénynek nem csak a hatalmát adja, hanem azt mondja, hogy most pedig tessék, élj vele, és legyen a te hited szerint. Itt az embernek a felelőssége. Legyen neked a te hited szerint. Itt az embernek a legnehezebb életválasztása, a hit szerinti választás. Mert van, amikor az emberre rátör valami egészen más típusú választási inger, de erről majd később szólok. Megérkezik a kísértő, Isten tudta ezt, ezért mondta, hogy te gyakorold a hatalmat. Gyakorold a tőlem kapott hatalmat, a nekem való engedelmességben maradj meg, és hogyha az én hatalmat gyakorol, akkor megmarad nekem. És az ember nem gyakorolja a hatalmat. Nem gyakorolja az Istentől belül kihelyezett hatalmat a hűségben és az engedelmességben, és ebből következik az elfajzása, az elbukása. És hatalmat vör rajta a bűn. És ettől kezdve az Istentől kapott hatalom visszavonatik. Pallóssal lezáratik egy régi élet lehetőség, és ettől kezdve az ember életútja a jó és gonosz ismeretének fals hatalmi vezetése alatt történik. Amint az akarati lényeket életre hívja az Isten, azonnal a hatalom elismerésére hívja, az engedelmességre. Az engedelmesség pedig az életnek az útja. Amikor Istennek kijelentést kell adni a bűnbe esett embernek, a kijelentése azzal kezdődik majd Izrael fiai felé, hogy elmondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Az építést, amikor valakit helyre akar állítani az Isten, mindig ezzel kezdi, hogy elmondja. Most a bűn uralkodik rajtad. A te ismereteid, bűn alá rekesztett ismeretek, jó és gonoszról, te mindig azt fogod gondolni magadról, és azt fogod hinni magadról, hogy meg tudod különböztetni a jót és a gonoszt, nem vagy képes rá addig, amíg újjá nem szüllek, és az én lelkemet nem adom beléd. Amíg ez nem történik meg az életedbe, addig egy olyan lélek diktálja neked a jó és gonosz fogalmának háttérismeretét, amelyik mindig megcsal. Mindig megcsal. A kijelentés egy állapotba jutás velejárója, az ember épp úgy, mint az angyalok egyharmada új állapotba, bűn állapotába jutott, az engedelmesség helyetti lázadásba és a bűnuralma alá. Ebből következik, hogy a békességét az ember elveszíti, a nyugalmát az ember elveszíti, hiszen meg van írva, hogy nincs békesség az istentelennek. Érdekes módon, aki az Istenben van, annak a vele való közösség békessége megmarad a szívében, a háborúságok idején is. Aki elveszítette a békességet, mert elveszítette a közösséget Istennel, annak az életébe megjelenik a félelem, megjelenik az okoskodás, és visszatér a régi vágányra, a jó és gonosz megítélésének dolgában immáron nem az Isten lelke szerint ítél, hanem a keserűségnek, a rossz tapasztalatnak, a fájdalmának, a félelmének, a tehetetlenségének kényszere alatt rosszul ítél. Vagy kimozdítatott az erősségéből, attól kezdve egyensúlyt veszít. Nem tudom, ebben a gyülekezetben van-e valaki, aki, amiket elmondtam eddig, utolsó részleteig érti. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ért. Ádám bukása óta rendetlenség van az univerzumban a bűnbe lévők számára. Az alárendeltségnek, az engedelmeségnek állapotát nélkülözik. Ők az engedetlenség fiaiként élik az életüket, és nem ismerik az alávetett szolgálatnak jó ízét, csak a kényszerét. Így történik például, hogy a Magyarországon lévő állampolgárok túlnyomó többsége elszenvedi a hatalom döntéseinek kényszerét. Így történik, hogy amikor valaki nem azzal a szívvel és lélekkel vezet egy népet, amelyik az Isten látása szerinti, hanem a pusztító látása szerint, akkor szenved a nép. Bizonytalanság, háborgás, félelem, reménytelenség, és minden típusú keserűség üli meg a szíveket. Persze valaki a hatalomból való, ebből a hatalomból való, az sohasem fogja ezt így érzékelni. Azt mondja, hogy minden rendben van, és minden jó. És nem hallja a kiáltó kiáltószavát, nem hallja a nyomorultak nyögését, hiszen ő más körbe mozog. Érdekes, Istenről az van legírva, hogy odahajolt a gyámoltalanok imádságához. Az ördögi hatalom soha nem hajol oda a gyámoltalanok imádságához és könyörgéseihez. Ebben a világunkban egy ostoba állapot állt be, mégpedig az ostobaság uralma, egy család állapot, mert lázadással terhelt és megjelent benne a jakabi megfogalmazás, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesget a tulajdon kívánsága, aztán a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Téveigésnek minősített állapotnak mondja a Szentírás, az is. és ez megtörténik minden olyan lélekkel és lélekben, hogy tévelyeg, aki nem született újjá az élő Istentől, vagy ha kapott új életet, engedetlenségbe fordult az élete, és lázadásba van. Első kérdés ma. Ki vagy te? Az engedelmességnek gyermeke, aki keresi és megtudhatja az ő atyának akaratát, és cselekszi annak akaratát. Ki vagy te, szól a kérdés másodszor, az engedetlenség fia, aki nem keresi a mennyei atya akaratát, hanem jár saját fejének rossz és gonosz ismeretében, önmön döntéseiben, és ezért a következtetései hamisak. Ki vagy te, akiben az élő Isten a maga erejét kifejtve, a maga hatalmát átadva azt mondja, élj, és élj jól vele. Mások használ az én dicsőségemre, vagy másik hatalomtól vezéreltetve az életed nem éltet életeket. És befelé is haldoklás a sorsod. Ki vagy te? Erre a kérdéskörre vissza fogok térni az igehirdetés végén. Szeretném először bemutatni, az engedetlenségnek van egy szigorú rendje. Az elbukásnak van egy szigorú rendje. Van következménye, Ádám. Isten által átruházott hatalmat kapja, ennek az erőnek megmutatása az Istennek való engedelmességben lenne, de engedetlenné válik, elbukik. Ennek az egybukásnak a következménye az özönvízítélete. Az engedetlenségben való elbukásnak mindig ítélet a következménye. Sokak pusztulása a következménye. Az elbukásnak erőszak, halál a következménye. Az Isten azonban munkálkodik. Ő nem lehet az ő kegyelmi köréből olyan könnyen kitörni. Fölemel egy családot, Noét. Egy családot rábíz egy embernek a hitére, Noénak a hitére. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Noét ott és akkor az élet királyává teszi az Isten. Áldást, menedéket ad benne és általa az Isten. És Noé elbukik. Két dolgot csinál a Szentírás szerint. Lerészegül, és lemesztelenedik. Van két félelmetes bűn, amelyikről az emberek nem hiszik, hogy milyen messzire menő következményei vannak ennek a két állapotnak. Az egyik a lerészegedni, az azt jelenti, hogy kábultá lenni, azt jelenti, hogy döntőképtelenné válni, azt jelenti, hogy érzéketlenné lenni, és kiszolgáltatottá lenni. Nem véletlen, hogy ebben a mai világunkban a kábítószert ajánlják. Nem véletlen a másik sem, a lemesztelenedést is ajánlják. Ennek a két dolognak a vége. Az, hogy tönkre megy a család, elvonjuk a család nyilvánvaló átkozottra és áldottra. Így történik a család szétverés. De ma nem is erről kívánok szólni, csak úgy említésként mondom. Elbukik Noé. Lesz következménye. Kell egy újabb valaki, akiben az Isten országának hatalmát van, megmutatja az Isten. Elbukott Ádám, elbukott Noé. Ki lesz az? És megkeresi Ábrahámot. És Ábrahámmal másképp tervez, azt mondja. Minden hívőnek atya. Minden hívőnek atya Ábrahám. És Ábrahám hitből elindul. De Ábrahám kísértése az okoskodás. olyan körülmények közé kerül, ahol hirtelen rátör a félelem, és okoskodóvá válik, és odaadja az asszonyát a fáraónak. Istennek kell közbelépni, hogy valami szörnyű ne történjen, ahova áldást tervezett, meg kell menteni. És leállítja a fáraót a kívánságába, és félelemmel tölti el a fáraót, nehogy hozzányúljon az Istentől rendelt asszonynak az életéhez, hiszen a mag, amit benne tervezett, az tőle való. Aztán megkeresi Jákobot. Jákob családjában is az apa miatt fölíti fejét a bűn, és amikor úgy mondja, hogy megadja az áldásait, az áldásainak 90%-a átok a fiaira. Döntéseivel, indulatával, közösséggel, lelkemnek ne legyen. Nincs ember, akin keresztül az Isten országa megépülhetne. Akinek az Isten uralma teljessége juthatna. Majd elküldi Mózest, ad mennyei törvényt. Nem kell a népnek. Az Isten törvénye nem kell a népnek. A gonosz törvénybe járni képes, az Isten törvényének engedelmeskedni az ember képtelen. Jákob népe Mózest kap, törvényt kap, vezetést kap, és egy dolgot nem tanul meg soha ez a nép, engedelmeskedni az Istennek. Az engedelmességet. Ha valaki otthon veszi a fáradtságot, és elolvassa a zsidókhoz írt levél 3. részének, 8. versétől a 12. versig terjedő szakaszát, és elolvassa a zsidókhoz írt levél 3. része, 17., 18., 19. versét, azt mondja, hogy és kitartottak a lázadásban, és az egész nemzedék elhullott út közben. Egy dolgot nem tanult meg ez a nép, az engedelmességet. Mit gondoltok, ha Ádám elbukik azért, mert nem marad meg az engedelmességben? A kijelölt hatalomnak a láthatóvá tételeben az engedelmességben. Ha Noé nem marad meg józanul az Istennek, elbukik az engedelmességben. Elbukik Jákob. Elbukik Mózes. Kétszer a kősziklára. És elbukik minden ember, mert Isten országa rajtuk keresztül nem mutathatja meg hatalmát és erejét. Az engedelmesség, majd az új szövetségnek is az alappillére lesz, és alapkövetelménye. És eljön Jézus, és így mondja róla a Szentírás, és engedelmes volt mind halálig, a keresztfának haláláig. Keresve az Atyának akaratát, és mindenben teljesítette azt. És akkor megalakul valami új, Jézus Krisztusban, így mondja maga Jézus, hogy eljött hozzátok az Isten országa. Ő vele, és ő benne. Ez az ország Istennel való kapcsolatban, az engedelmességben épül. A kérdést fölteszem. Ki vagy te? Akkor azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusban van az életed. Aki azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztusban van a mi váltságunk és örökségünk. Aki azt mondja, hogy légy a követőm, azt mondja az Úr az emberről, hogy és formálom őt a fiú ábrázatára, a lelkiségére, engedelmességben. És megáldom az engedelmességben az életét. Jézus életében megvalósul a királyság speciális hatalma, amelyik az engedelmességben bemutatja erejét, a csodáit és a jelenlétét. Jézus Krisztus pedig ezt a hatalmat átruházza, amire ő bírt, az apostolokra. És ebben a pillanatban megérkeztünk a mai korszakhoz, hogy emberre ruházott hatalom, az Isten hatalma, az embernek a felelőssége elmondani Istennek a rendjét, Istennek az akaratát, az akarata pedig az, hogy a bűnös ember térjen meg a bűneiből, az engedetlen az engedetlenségeiből, a hűtlen a hűtlenségeiből, az álmodozó az álmodozásaiból, és kezdje azzal, hogy megtagadja önmagát, és átadja az élete vezetését Jézus Krisztusnak. A hívő élet alappillére tehát, hogy a megváltott, kegyelembe fogadott élet ettől kezdve az Istennek engedelmes élet. Ugye ez eddig se volt kérdés. Akkor nézzünk valami különlegességet. Ma egy fantasztikus téveítés folyik a kereszténység beltartalmát illetően. Van egy ilyen kijelentés, hogy szeressük egymást, gyerekek, tetszik ismerni, ugye? Mindenkivel átölelni egymást, mindenkinek kezet nyújtani, mindenkit keverre venni, mert a kereszténység azt mondják a szeretetnek vallása. Van-e itt valami, ami hamis? Van. Ezt most elmondom. A testi embernek is van szeretete, van áldozata, van öröme, van boldogság érzete. Van. De a testi szeretet, a testi boldogság, a testi barátság és öröm, hogy de jó vagyunk mi együtt, ha nem a Szent Lélek gyümölcse, akkor csak testi. Ha testi, akkor ideiglenes. Ha testi, akkor mások az összetartó kapcsok benne. Ha testi, akkor a szeretem-nem szeretem kérdésében fölmerül majd az irigység. Ebben a szeretet kérdésében fölmerül az önzés. Ha a lélek gyümölcse, akkor viszont nem múló szeretet. Nagyon sokan mondják, hogy hogy elváltozott a szeretetet felénk. A lélek gyümölcse szeretet az azt jelenti, hogy kész vagyok szolgálni neked. A lélek gyümölcse szeretet azt jelenti, hogy nem rovom fel a gonoszt, nem örülök a hamisságnak. Az igazsággal együtt örülök. Hiszek, remélek. Nem mondok ne rólad. A lélek gyümölcse szeretet másként működik, mint a test szeretete. És ezt a kettőt összekeverni egymással tilos. A testi szeretet képes kifosztani. A lélek gyümölcse szeretet soha. A testi szeretet hajlandó arra, hogy megvonom, és nem adom, mert testi döntésemen alapszik. A lélek szeretete, mint lélek gyümölcse más, az örök és visszavonhatatlan, mert Isten lelkének tulajdonsága. Ebből következik, hogy az engedelmesség és engedetlenség kérdésében nem az a mérték adó, hogy egy közösség hogy érzi magát, hanem az a mérték adó, hogy Isten szent lelke munkálkodik-e, és a lélek gyümölcseként jelen van-e a szeretet. Az öröm, a békesség, a mértékletesség, az atyafiakhoz való hajlandóság. Aki az Isten és az Istennek engedelmeskedik, annak az életében a lélek gyümölcse terem. test szerint való életében test szerint valók teremnek. És annak a vége sokszor szakadás, szakítás, elhagyás, visszavonás, harag, patvarkodás, mert nem a lélek gyümölcse. Sok házaspár nem tudja a különbséget a szeretni és szeretni között. Ezért, hogy elmondja néhány asszony, hogy szeret a férjem, de éhen hal a lelkem mellette. Haldoklik a lelkem mellette. Vagy elmondja a férfi ugyanezt, szeret a feleségem, de meghal a lelkem mellette. Mert nem a lélek gyümölcse szeretettel szeret, hanem csak a testivel, amelyik múlik, és amelyik önzővé képes lenni, és a másik lelket úgy otthagyja, mert semmi köze hozzá. Az Isten gyerekeinek az engedelmessége azt jelenti, hogy megmaradok az ő szent lelkének vezetése világosságában, és nem csak azt mondom, hogy minden forrásim ő benne vannak, hanem magam is forrássá leszek. Élő víznek folyamai ömlenek belőlem. Ki vagy te? Mert a kérdés még mindig ugyanaz. Jönnek a válaszok. Aki Isten tisztelőnek látszik, de nem zabolázza meg a nyelvét, aki megcsalja a saját szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Jakab 1.26. Ki vagy te? Jakab 2. azt mondja, hogy nem lettünk a gonosz gondolkodójává, mások bírájává. Ki vagy te, kegyelembe fogadott, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakasszon, mely a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ki vagy te, aki vigyáz a kegyelemben maradásra, és vigyáz, hogy kegyelemben marasztaljon lelkeket? Ki vagy te, akit megdorgál az Úr, és megostoroz? Ő megostoroz mindent, akit fiává fogad. Ki vagy te, aki elfogadja az Isten feddését, figyelmeztetését, jobbító szándékát és akaratát? Ki vagy te, akit arra nevel, hogy rendíthetetlen dolgok maradjanak meg az életébe, és a megrendíthető múlandók pusztuljanak ki belőle, amik ítéletre mennek? Ki vagy te? Megmondom, akit akkor is jól szeret az Isten, amikor te nem érzékeled, hogy jól szeret téged. A mai reggeli csendességemnek volt egy más vonala, csak egy perc időt kérek, hogy ezt elmondhassam. Az arról szólt, hogy munkálkodik az Isten. És azt mondtam, hogy igen, tudom, azt mondtad, bízzál az ő hatalmas erejében, mert ő munkálkodik. És úgy jöttem ma ide közétek, hogy el kell mondanom, személy szerint valószínű neked, hogy nehogy azt hidd, ha az életed hitének a telekorszaka elérkezett. Amikor lehullott minden levél a te életedről, amikor nincs rajta gyümölcs, amikor úgy néz ki, hogy minden halott. Nehogy azt hidd, hogy a télben nem munkálkodik az Isten. Nehogy azt hitt, hogy a tél miatt az ő ültetésében megfogy az Isten reménysége. Elhozza számára a tavaszt. Ez mindig a kegyelme. Ez mindig a bocsánata, és mindig a szeretetének megerősítésére. Azt kell mondanom neked, belekiáltanom a lelkedbe, ne félj, kegyelembe fogadott. Ne félj a viharoktól, ne félj a tűztől, ne félj, ami támad körülötted, ne félj. Ő azt mondja, én megtartalak. Ne félj az ősztől, amikor minden múlni látszik. Azt mondja, én munkálkodom. Én munkálkodom. És az, aki elkezdte a jó dolgot, be is fejezi. Célba juttatja benned a hitet a Krisztusban, és kimunkálja benned a neki való engedelmességet a tökéletes életre. Ne félj, kegyelembe fogadott. És most befejezem. Jöjjön a te országod, a te királyi uralmad. Legyen meg az akaratod, mert tiéd a dicsőség, tiéd az erő, a hatalom, tiéd az ország. Hát aki ma ide jöttél, bármiből érkeztél, lehetsz koldus vagy király, lehetsz lélekben hallatlan, szegény, lehet meggyalázott és kifosztott élettel küszködő, lehet gondolataiban mélységeket bejáró lelked. Az életed ura azt mondja, ne félj, a te életed ideje is kezembe van, és én véghez viszem te benned az én kegyelmem hatalmát. A Krisztus Jézus nevében. Amen. Amelyik életet háborúba fognak, nagyon sokszor csak saját erejét béri fel. Nagyon sokszor más életet háborúba fognak, csak saját erejüket mérik fel. Köszönjük, édesatyánk, hogy te másképp teszel bennünket látóvá és értővé. Látóvá úgy, hogy újból láthatjuk a Golgota keresztjét, ahol Jézus Krisztus nem csak a múltunk bűneiért, hanem minden bűnünkért bocsánatot szerzett nekünk. Könyörülj a lélekben megfáradtakon. Ennek imádságra kulcsolódó keze szétesik reménytelenül. Akik önnön szívük állapotát vizsgálva azt mondják, halott vagyok. De könyörülj azokon is, akik mások lelki életét vizsgálva azt mondják, hogy halott az. Elhagyta az Isten. Ugyan hol van az ő Istene? Köszönjük, hogy azt mondod, hogy megváltottalak. A megtisztítás, lélekben és igazságban folyamatos. Hogy aki a tiéd, az hozzád menekül minden körülmények között. És azt hozza, amit tud, nem csak nyomorult életét, de reménységeit is. Vagy nem csak reménytelenségét, hanem szíve legtitkoltabb hőbb vágyát, hogy nyilvánvalóvá legyen az életén, hogy a tiéd. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban üdvözítőnk van. Köszönjük, hogy a te szavad az lélek és éltet, mert élet van benne. Fordítsd a mi szívünket egészen te hozzád. Növeld a mi hitünket Jézus Krisztusban, édesatyánk. És könyörülj rajtunk, hogy beleerősödjünk a kegyelembe újra és újra. És könyörülj rajtunk, hogy a szeretetünk ne ember szeretet legyen pusztán, hiszen múlik és fertőzött. Hadd ülhessünk a lélek gyümölcsével. Hadd születhessen meg bennünk újra és újra a léleknek gyümölcse. Ebben mutasd meg, hogy itt van az országod, hogy tiéd a hatalom és a dicsőség. S hadd mondja rá a szívünk teljes hálájával, mindörökké, amen. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátással.